Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki pedig itt van velem a vonalban, Boa László, mesterséges intelligencia szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Alapvetően azért beszélgetünk, mert a jövő héten tartják az AI Summit 2025-öt a Városligetben. De mielőtt még belemennénk a részletekbe, ugye ön a rendezvény főszervezője, hogyan helyes, hogyha ejtjük vagy használjuk a mesterséges intelligencia rövidítését, vagy hogyan elterjedted? AI-nak vagy MI-nek?
Bármelyik jó, kivéve az MI. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy így emlegetik. Egyébként az AI Summit főszervezője nem személy szerint én vagyok, de remélem ott fog lenni én is a többiek között. De igazából MI vagy AI, ugye teljesen mindegy, hogy hívjuk, alapvetően egy emberi működésszerű támogatói szoftver hátteret jelent ez, ami emberként képes viselkedni, olyan feladatokat is képes ellátni, ami eddig annyira nem volt jellemző az informatikára, de alapvetően nem minek hívjuk itthon. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
Abszolút válaszolt rá. Én egyre több helyen olvasom azt, hogy a mesterséges intelligenciának olyan jelentősége, illetve hatásai vannak, lesznek, mint annak idején az ipari forradalomnak volt az emberiség történetében, ami hát lássuk be azért nem kevés. És pont az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy szakértő úr látta ezt, egy 2024-es film, amiről beszélek, ez a bizonyos alárendeltség, vagy subservience, az angol címe kifejezőbb. Megan Fox az egyik főszereplő, és ez arról szól, hogy egy mesterséges intelligenciával ellátott háztartási alkalmazottat alakít a színésznő, aki hát mondjuk így, hogy mindenféle furcsa kalandba keveredik, és kicsit eldurvul a film vége. Elképzelhető, hogy ez már szép lassan odáig jutunk, hogy nem csak az alkotók fejében jelenik meg egy ilyen kép, hanem lesz ilyen a jövőben? Tehát, hogy olyan mondjuk ilyen humanoid robotok, amelyeket mesterséges intelligencia irányít?
Az nem kérdés. Már nem az a kérdés már szerintem, hogy meg tudjuk ezt építeni, mint emberiség. Egyáltalán nem nincsenek olyan technológiai korlátok, mint mesterséges intelligencia technológia, mint humanoid robot építésben, akár a fizikai, mechanikai dolgokról beszélünk, vagy a szenzorokról, vagy ezeknek a kombinált működéséről, hogy ezt ne lehetne megtenni. Sokkal inkább az a kérdés, hogy hogyan és miként lehet olyan környezetet teremteni, vagy hogy tudjuk mi emberiségként eldönteni, hogy milyen szabályokra van szükségünk ahhoz, hogy a fejlesztést kordában tartsuk, milyen technológiai irányokat lehet kereskedelmi forgalomban engedélyezni egyáltalán. Nyilván ez nagyon messzire vezet ez a beszélgetés, hogy ebbe az irányba elmegyünk ilyen algoritmusok és egyéb tekintetében, ami ugye arra haj az, amit ön is említett, hogy félnünk kell-e gyakorlatilag a mesterséges intelligenciától, vagy sem. Én azt gondolom, hogy önmagában a mesterséges intelligencia csak egy technológia, olyan, mint a kerék, vagy azt szoktam mondani, hogy mint a VD40, hogy befújhatjuk mindenhova, ami eddig nem mozgott, meg nyikorgott, meg kicsit rozsdás, és kicsit könnyebb lesz tőle az élet. Lehet ez egy cikkírás, lehet ez egy szerződéselemzés, lehet ez egy mozdulatsor megtervezése kamerakép alapján, ezeknek a kombinációja együttes, harmonikus, összehangolt működése kell, hogy eredményezzen egy ilyen Megan Fox-szerű működést, amitől vagy félünk, vagy nem. Ami talán még érdekes, hogy ugye a mesterséges intelligencia néhány éve került ki a laboratóriumból a hétköznapi emberek kezébe, és ezt ilyen ChatGPT formájába tapasztalta meg talán a világ először, hogy mit is jelent ez. Tehát lett egy olyan felület a nagy közönség kezébe adva, amivel emberszerűen lehetett kommunikálni, és igazából eljutottunk odáig a megjelenése óta, hogy az egyszerű vers és vicc írástól, tehát a konkrét parancs és utasítás sorok, aztán több lépcsős, komplexebb feladatok végrehajtatásától már nem csak azt tudjuk kérni egy ilyen rendszertől, nem csak a ChatGPT-ről beszélünk, tehát nem csak az OpenAI mint szereplő van itt most a világban, hanem nagyon megérkezett mellé még néhány olyan cég, aki saját motorral vagy ilyen képessége rendelkezik, ami egy ChatGPT-t működtetni képes. Tehát nem csak a kész utasítás végrehajtásról beszélünk már, hanem cél definiálásról. Tehát adható egy olyan fő cél, vagy egy olyan irány, ami, vagy egy olyan szabályrendszer, aminek a keretein belül kell működni, és az, hogy ott annak elérése érdekében milyen feladatokat kell végrehajtani, azt már teljes körűen autonóm módon képes magának egy ilyen zárt rendszer, amiben majd, hogy nem azt mondhatnánk, hogy mintha gondolkodás vagy érvelés zajlana, de gyakorlatilag autonóm módon képes működni. Legyen ez egy hűtőből kivett alma, és annak a felszeletelése és letevése az asztalra, ha már itt a Megan Fox analógiával élhetek egy háztartási robot tekintetében, szerintem ez működhet már most is, ennek nincsenek akadályai.
Milyen terület az, ahol a leginkább megmutatkozik a mesterséges intelligencia előnye mondjuk a gazdaságban? Hol lehet használni, és hol használják már?
Hát szerintem nagyjából mindenhol, ahol olyan információval dolgozunk, ami számítógépen van. Elindult a szöveges alapú feldolgozástól, ugye szöveges alapon működött a nyelvi modellek megérkezésével a világ, tehát hogy nekem szöveges információt kellett betáplálnom, vagy kérnem kellett valamit, és szöveget kaptam vissza. Elindultunk ennek folyamán egy olyan versenybe, vagy olyan verseny alakult ki a világon, ami elkezdte lehetővé tenni, hogy nem csak szöveges információ lehet a bemenet. Eddig is voltak nyilván a gyártósorokon selejtett felderítő, azonosítani képes kamerák, amik vizuális információ alapján hoztak döntéseket, vagy váltottak ki eseményeket, amit aztán vezérlésbe beiktatva valami automatizmust lehetett beépíteni, vagy akár a jó példa volt, ezt mindig szoktuk emlegetni, vagy akár egy futószalagon kiterített paradicsom tömkeleg áramlik, és gyakorlatilag egy automata ki tudja szedni a nem piros paradicsomokat. Részben a gépi látás képességeit vizsgálva, ezt is mesterséges intelligenciának hívnánk most is, vagy hívjuk most is. Ezek a megoldások jóval korábban érkeztek már, mint a maga a ChatGPT vagy a nyelvi modellek használata, amikor elindult. Azonban most elértünk arra az állapotra, hogy nem csak szöveget, hanem akár olyan dokumentumot, amiben képek vannak, utána videót, hangot, bármilyen fajta médiumot képesek vagyunk, vagy képes fogadni az általunk most mesterséges intelligenciának definiált környezet, vagy modell, vagy szolgáltatás, vagy termék, nevezzük bárminek. És ennek kapcsán elképesztő módon kinyíltak a lehetőségek, hogy milyen fajta esetekre lehet ezt használni. Nyilván itt a reklám azonnal adja magát, grafikai elemek előállítása, design, képek előállítása, hangok előállítása, szinkron, emberi hang, szöveg, tehát szövegből emberi hanggá történő alakítás. Felmerül a kérdés, hogy lesz-e szükség szinkron színészekre. Meg lehet-e csinálni egy film magyar nyelvű hanggal történő, tehát hogy lefordítani lehet egy filmet magyarra, az a színész eredeti hangja, az eredeti hangsúlya. Amit azonban azt gondolom, hogy én saját test közelből látok, ahol a legnagyobb hatást kifejtést talán tetten is érhető ez a gazdasági életben, az maga az informatika. Az informatikának a nyelvezete, a program nyelvek, azok sokkal rigidebb, struktúráltabb, szabálykövetőbbek, mint egy emberi nyelv. Ergo egy nyelvi modell kevesebbet téveszt. Tehát sokkal meghatározóbb szabályrendszer szerint van felépítve szöveges állományként egy programozási nyelv, mint ahogy mi most itt beszélünk, és ennek a szöveges leíratát kellene elemezni. Ezért nagyon hamar megjelentek azok a fajta nyelvi modell képességek, amivel szoftver kódot lehetett írni, vagy elemezni, vagy bármit is csinálni vele, dokumentálni. Minden olyan dolgot, amit egyébként egy programozó, vagy a programozó körül mellett dolgozó egyéb kollégák, akik azért felelnek, hogy egy szoftver termék elkészüljön, annak az egyes lépéseiben, mozzanataiba elképesztő módon nagy hatékonysággal lehet használni egy ilyen képességet. Ha talán visszapörgetjük egy kicsit az időt egy-két héttel, akkor azért láthatjuk, hogy emlékezhetünk akár nagyobb szoftvercégek leépítési hullámai mögött is a mesterséges intelligencia, MI vagy AI szokott megjelenni indokként vagy kiváltó triggerként, tehát hogy alapvetően óriási hatékonyságnövekedést lehet elérni. Ezt saját tapasztalatból tudom, nekem is van informatikai cégem, ahogy dolgozunk. Minél jobban, minél több helyen nyilván igyekszünk használni mesterséges intelligenciát. Beszélgetve ismerősökkel, barátokkal, szintén akik hasonló környezetben dolgoznak, mint én is, megpróbáltuk megtippelni azt a szorzó számot, ami a hatékonyságot növeli egy informatikai cégnél ahhoz képest, aki még nem használ, és valahol 10 és 15 közé tudtuk tenni a számot, tehát hogy gyakorlatilag egy fejlesztő vagy egy kollega az jelenleg, ha jól használja, és olyan tapasztalattal rendelkezik már, hogy nem munkát generál magának a mesterséges intelligenciával, tehát hogy nem az történik, hogy megírod egy programkódot, és utána 3 napig nézi, hogy olyan hol rontott el az AI, hanem kialakul egy olyan fajta módszer, egy olyan gyakorlat, aminek a segítségével ő hatékonyabban dolgozik, körülbelül 10 ember munkáját el tudja végezni egy ember. Ezt látjuk külföldi ügyfeleknél is, nagyon sok munka kerül vissza azoknál az ügyfeleknél, akiknél én mondjuk személyesen projektben részt veszek, vagy ügyfeleink, tőlük, tehát az ő véleményüket tudom tolmácsolni, hogy például egy trend, ami látszik, hogy például Indiából elkezdtek visszajönni fejlesztések Közép-Kelet-Európába. Pontosan azért, mert összemérhetetlenül hatékonyabb egy jól felkészült kreatív csapattal drágábban is dolgozni, az embernap órák mondjuk lehet, hogy drágábbak, mint egy indiai óra, hogyha kívülről az ember outsource-ként megveszi, de közelében nincs a hatékonyság és a minőség. És igazából az időfaktor az, ami óriási nyomást helyez erre a történetre, és az úgynevezett time to marketként, vagy bármilyen időfaktorként emlegetjük a fejlesztésekben, termék megjelenésekben ezt a fajta szempontot, ami hihetetlenül fontos lett. Soha nem volt ennyire fontos, mert hogy van olyan, aki meg tudja csinálni. Tehát van olyan, hogy valaki az ötlettől az alkalmazásig, és nyilván nem egy vállalatirányítási rendszer komplexitásról beszélünk, hanem mondjuk egy képzeljünk el egy olyan alkalmazást, amit le tudunk tölteni egy mobil, akár iOS vagy Android App Store-ból. Egy olyan alkalmazás, amit a kezünkbe tudunk fogni egy telefonon, az elkészítése, az a hónapokról a hetekre, vagy a napokra redukálódott. Ez szerintem mindenképpen egy olyan fundamentális változás, aminek következtében közvetett hatásai lesznek ennek. Tehát, hogy nagyon sok mindenbe bele fog ezt tenyerelni, és csak most az informatikáról beszélünk, nem beszéltünk az oktatásról, egészségügyről, akár a jogászok munkájáról, bármiről beszélhetünk, ahol nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni, szövegesen, képként, hangként, bármi.
Egészen szóba jöhet. Egészen döbbenetesek azok a változások, amiket elmondott az elmúlt percekben. Egyetlen kérdés még a végére, hogyha szabad. A beszélgetés elején említette a szabályozói környezetet. Na most azt tudjuk és látjuk nap mint nap, hogy mennyire felkészültek a jogalkotók, de vajon erre felkészültek, és vannak már erre irányuló törekvések, hogy a mesterséges intelligenciával, illetve annak felhasználásával kapcsolatos szabályrendszert megalkossák?
Természetesen nyilván ez megkülönböztethető nagyon a világ különböző földrészei, vagy tehetségei, vagy nevezzük Európai Uniót, név szerint Kína, Egyesült Államok. Az Európai Unióban életbe lépett egy EU AI Act nevű szabályozás, ami elsődlegesen kockázati kategóriákba soroltatja be az alkalmazást, azokat, amelyeket mesterséges intelligencia támogat, vagy beépített motorként működik. Tehát elsődlegesen az egyén szempontjából, mint kockázat, mint adatvédelem, mint személyiségi jog és egyéb olyan szempont szerint kerül besorolásra egy alkalmazás, ami így az egyén védelmét veszi alapul. A probléma ezzel az, és ez szerintem nem rossz, hogy ilyen van, meg kell is. Tehát nyilván amikor az autóipar elkezdett fejlődni, és elkezdtek közlekedni autók, a KRESZ is, és az egyéb szabályozások is akkor kezdtek el komolyabban megjelenni, amikor elütötték az embereket autóval az úton. És itt még, nem tudom, hál' Istennek nem történt olyan baleset, hogy valaki az AI következtében bármilyen súlyos következményei lettek volna, de hogy valami hasonló analógia történik a mesterséges intelligencia világában is. A fő probléma azzal van, hogy a ritmus más, tehát egy szabályozói környezet alakulása nem tud olyan tempóban idomulni a technológia fejlesztéséhez, mint amilyen módon kellene. Értem ez alatt, hogy egy szabályozásnak a megalkotása, a véleményezése, hatályba léptetése, lekövetése, módosítása, itt nem hetekről, hónapokról beszélünk általában, hanem évekről. A technológia, tehát ha most létrehozunk egy szabályozást, ami olyan formájában létezik, olyan technológia fog létezni fél év múlva, amire nem lehetett felkészülve a szabályozás, és nem is lehet lekövetni azt a dinamizmust, amivel fejlődik. Emellé még bejön egy olyan nézőpont is, maga a társadalom, mi mint emberek, mint közösség, mint család, mint egyén, mint cég, mint nemzet, hogyan és miként tudjuk egyáltalán felismerni azt a helyzetet, vagy előre jósolni azt a helyzetet, ami elő fog állni, legyen ez tömeges munkanélküliség, vagy egy olyan fajta munkavállalói profil átalakulás, ami ki fog kényszerítődni a technológiai fejlesztéseknek a napra készségével, meg a minden napi életben való bekerülésével. És ezt a három különböző ritmus, tehát a technológiai fejlődés ritmusát, magát a szabályozói környezet képességét arra, hogy lekövesse a világ változását, mellé téve maga a társadalom és az egyén és a kisebb közösségek, cégek változásával, vagy változására való, vagy változásra való hajlandóságával, ez együttesen fogja meghatározni azt, hogy mit tudunk tenni, és ugye ebből az a legfontosabb kiemelendő tény szerintem, hogy a leggyorsabb a technológiai. Tehát, hogy jó esélye reaktív módban lesz mind a kettő.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Boa László mesterséges intelligencia szakértőt hallották. A hírek miatt kell elköszönnünk, én nagyon szívesen hallgatnám még nagyon sokáig. Hát remélem, hogy én köszönöm, hogy itt volt velünk, remélem, hogy jól sikerül majd a rendezvény mindenképpen jövő héten, és hát sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm szépen, viszont hallásra!